Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a legutolsó énekünket keressük ki, ez az 512-es dicséret. Ezt fogjuk ma énekelni, 512-es énekünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik az 512-es dicséretünk, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük, 512-es énekünk második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat és minden parancsodat. Istentiszteletünknek és együttétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, a soron következő igerészt olvasom a sorozatunkban, 1 Mózes 35-ös fejezeténél tartunk, és a következő igerész Ráhel haláláról szól, illetve még Izsák halála is itt van a fejezet végén. Mózes első könyve 35-ös fejezetéből hallgassuk az igét, a 16-os verstől olvasom ma, mégpedig a fejezet végéig a 29-es versig. Tehát 1 Mózes 35, 16-ostól 29-es versig hallgassuk. Azután elindultak Bételből, már csak rövid út választotta el őket Efrátától, amikor szülnie kellett Ráhelnek, de a szülés nehéz volt. A nehéz szülés közben ezt mondta neki a bába, ne félj, mert most is fiad lett. Amikor már-már elszállt belőle a lélek, mert haldoklott, Benóninak nevezte el a fiát. Az apja viszont Benyáminnak nevezte. Így halt meg Ráhel, és eltemették az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton, sírja fölé emlékoszlopot állított Jákob. Ráhel sírjának az emlékoszlopa ez még ma is. Azután tovább ment Izrael és Migdal éderen túlvert sátrat, amikor Izrael már azon a földön lakott, elment Rúben, és Bilhával, apja másodrangú feleségével hát, de Izrael meghallotta. Jákobnak 12 fia volt, Lea fia volt Rúben, Jákob elsőszülötte, meg Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon. Ráhel fia volt József és Benjámin. Bilhának, Ráhel szolgálójának a fia volt Dán és Naftáli, Zilpának, Lea szolgálójának a fia volt Gád és Ásér. Ezek voltak Jákob fiai, akik Paddan Arámban születtek. És Jákob eljutott apjához, Izsákhoz, Mamréba, Kirjat Arbába, azaz Hebrónba, ahol Ábrahám és Izsák jövevényként lakott. Izsák életkora 180 esztendő volt, akkor elhunyt Izsák, meghalt öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Ézsau és Jákob temették el. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Urunk, az énekeinknek egy-egy sora úgy megragad bennünk, megmozgatja a szívet, a gondolatot, és olyan jó ez az 512-es ének, olyan sok mindent mond, sok mindenben megérint. Vannak benne kérések, amelyekre fölfigyel a mi szívünk. Egy vágyat hagy nekem, hogy értsem, szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. Drága kérés, és bocsáss meg, hogy a mi szívünkben sokszor nem ez a kérés van. Annyi mindent szeretnénk itt a földön elérni, megkapni, megszerezni, de ez az ének úgy szíven találva rámutat arra, hogy a legfontosabb ez. Ad nekünk is értenünk és szeretnünk elrendelt útunkat és minden parancsodat. És Urunk, add, hogy ezen az úton, amelyen vezetsz bennünket, a Te igét tanácsoljon, tanítson, vezessen. Azt is énekeltük, hogy a Te szavadat lessük. Attól, hogy valóban ez a vágy legyen a szívünkben, amikor eljövünk házadba, vagy odahaza a Bibliánkat kinyitjuk, hogy lessük a Te szavadat. Mit akarsz nekünk mondani? Mit akarsz üzenni? Miről akarsz velünk beszélni? És így kérünk Téged, hogy csitítsd a mi szívünket, attól, hogy megüresedjen a magunk gondolatától a szívünk, és megteljen a Te gondolataiddal, a Te ígéddel. Jelensd nekünk ki magadat, hogy Téged jobban ismerjünk, és egész életünket tudjuk ráépíteni az ígére, jellemedre, mindarra, amiről velünk beszélsz. Hadd bízzuk rád a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, könyörülj a kórházban levő testvéreken, vigyázz betegjeinkre, és légy gyógyítójuk, könyörülj a mélységben járókon, a szenvedőkön, könyörülj a szomorkodókon, hajolj le a hozzád kiáltóhoz, szabadításoddal, kegyelmeddel, vigasszal, látogass meg őket. Bennünket pedig érintsen meg ma is a Te igéd. Legyen az személyes, élőható, találjon szíven, de gyógyítson meg. Áldott légy, hogy ilyen az az ige, amellyel bennünket látogatsz újra és újra. Köszönjük, hogy Jézusban megváltottál, hogy nagyon szeretsz, hogy itt vagy velünk, köztünk. Áldott légy, Urunk. Amen. Kedves testvérek, az élőisten igéjét a Zsidókhoz írt levél elejéből olvasom, a Zsidókhoz írt levél 11-es fejezetének az elejéből egészen pontosan, ez a hit hőseiről való fejezet, a 11-es, és az első két versére fogunk ma figyelni, ez pedig így hangzik, tehát hallgassuk az igét, Zsidókhoz írt levél 11-es fejezetéből, az első két versből. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Még egyszer felolvasom, ízleljük és valóban gondolkodjunk rajta, és járjon át minket ez a definíció a hitről. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor egy igazi hívő embernek az életét szemléljük és látjuk, életét nyomorúságokban, betegségekben, látjuk a döntéseit a szenvedések között, vagy éppen örömben, akkor mindig azt lehet észrevenni, hogy az igazi hívő ember teljesen másképp gondolkodik, másképp lát, másképp dönt, mint ennek a világnak a fiai. Aki a hitnek az útján jár, valami teljesen más gondolatvilággal, értékítélettel, teljesen más olyan mértékkel bír, amelyre a világ csak így rácsodálkozik, és nem érti. Amikor láttok igazi hívő embert, és nem úgy viselkedik, mint azt a világ várná, akkor jusson eszetekbe az, amit a Biblia mond, hogy a hit útján járó ember, az mindig más értékek, mértékek szerint dönt és cselekszik, mint a világ fiai. Egyedül a hit teszi erre képessé az embert. Ide kell eljutni. A zsidók 11-ben ugye a hit hősei között ott találjuk Jákobot, az ősatyákat, és még rengeteg ószövetségi drága hithőst, akik járták az ő útjukat, hoztak rengeteg döntést, mélységben vagy magasságban vigyen is az útjuk, de mindezt a hit által hozták meg. Nem voltak könnyű döntések, de Isten áldása és pecsétje nyugodott rajtuk. A mai címünk így hangzik, a hit gondolatvilága. Tehát ez a mai címünk, a hit gondolatvilága. Egy szomorú fejezet ez az 1 Mózes 35-ös, amelynél tartunk az ősatyák sorozatban, és a mostani igerész is. Egy szomorkásabb rész, de kitűnik, kiviláglik belőle Jákob ősatyának a megérett hite, amely követésre méltó. Bételben letelepszik, de elindul Bételből, és tudjátok miért? Ott van a sorok között, el akar jutni apjához, Izsákhoz. Mert van még egy rendeznivalója. A hit mindig útra kell, és elmegy oda, ahol neki rendeznivalója van, dolga van, feladata van. Jákob egy érett ősatyává válik az Isten kezei között, a kegyelem munkájában. Láttuk a fejezet elején, hogy megadja Isten neki azt a tekintélyt a családjában, hogy parancsba adja, hogy hordjátok össze ide az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak, minden bálvány szobrot, és annak az Istennek szolgáljatok, aki megszólított engemet, aki elhívott, aki ígéretet tett, hordozott, megtartott, annak az Istennek szolgáljunk, azt szeressük, őt kövessétek, és összehordják a bálványokat. És el lesz ásva, ugye, még Sikemben a cserfa alá, és elkezdik követni Jákobnak a hitét a családtagok is. És ez a Jákob elindul apjához, Izsákhoz, akit jó 20 évvel azelőtt becsapott, hazudott neki, akit megbántott, megsebzett, mert van még egy rendeznivalója. Ézsóval rendezte, de az édesapjától még bocsánatot kell kérnie. Úgyhogy elindul Hebronba, ahol az idős Izsák lakik, és útközben jön rá a szülés Ráhelre, a szeretett feleségre. Ő szüli meg ugye a második gyermeket, az ő második gyermekét, aki ugye 12. fiú már Jákobnak az életében, és belehal a szülésbe. Majd figyelni fogunk a névadásra, mert itt tűnik ki Jákobnak igazán a hite. A haldokló Ráhel Benóninak nevezi a fiát, Jákob pedig felülírja ezt, és azt mondja, hogy nem Benóni lesz, hanem Benyámin lesz. Fogok majd erről beszélni, hogy mi ennek a jelentősége. Meghal Ráhel, és megsiratják, emlékoszlopot állít a férje, az ő sírja felett, ez Ráhel emlékoszlopa, ennek is megvan az üzenete. Ő a nagy gyászában pedig elhihetjük, hogy ugye Ráhel szerette a legjobban. Őt akarta elvenni. Az egész több feleséges dolog egy kényszerpálya volt, ugye, hogy lábán az apósa, hogy rátette, leátadta hozzá, ugye lefátyolozva, és a szeretett feleséget veszíti el legelőször. És mégsem engedi, hogy a gyásznak a fájdalma őt összetörje, hanem meglátja azt, hogy még a gyászban is van oka hálát adni, emlékoszlopot állít Ráhelnek, hálát ad azokért az évekért, amelyeket Isten adott nekik együtt. És megy tovább Hebrónba Izsákhoz. Nincs leírva az a párbeszéd, amit az ő édesapjával folytatott, de biztosak lehetünk benne, hogy Izsák lelke meg örvendezhetett azon, hogy a csaló fiú mekkorát változott. Mekkorát változott Jákob és Izrael lélet Istennek a harcosává. És ugye a fejezet végén ott van, hogy 180 esztendősen hal meg Izsák, eltemetik ugye fiai Ézsau és Jákob. Volt egy mondat még ebben a fejezetben, nem ma kívánok erről szólni, de elő fog jönni, és egy fontos információ lesz a későbbiek során is. Rúben, az elsőszülött fiú, Bilhával hál, tehát Jákobnak az egyik másodrangú feleségével, akit ugye az egyik feleség adott hozzá, és Izrael fülébe jut ez. Jákob tudomást szerez róla, hogy az elsőszülött fiú lefeküdt az ő egyik feleségével, ennek majd súlyos következményei lesznek, de majd a 49. fejezetben fogunk erre visszatérni. Nézzük a mai történetnek, a mai témának a tanítását. Jákobnak az apjával való találkozása az új szívnek az igénye. Nagyon fontos ezt látni és megfogalmazni, testvérek, hogy amikor a hit útján jár valaki, ott egészen más mozgató rugók vannak. Sok esetben itt a Földön, amikor találkozunk egy szeretett családtaggal, annak egyszerűen a családi szeretet a mozgató rugója. Amikor valaki a hit útján jár, sokkal magasabb szintű mozgató rugókat találunk. Nem csak az apja iránti szeretetből akar Izsákkal találkozni Jákob. Itt sokkal több minden van. Elé akarja vinni az ő megváltozott, a kegyelem által újjálett életét. A hívő édesapjának szeretne beszámolni az Istennel való éveiről, az Isten benne való munkáiról. És ugye ott van a rendezni való is, amely még szintén a hívő szívnek a terhe, hogy ezt rendezni kell, és megy Hebrónba Izsákhoz találkozni vele, és nem akarja megspórolni Jákob ezt az utat, hogy igen, az édesapámmal találkozni kell, beszélni kell, a kényelmetlen dolgot is elő kell hozni, az annak idején nagyon nagy szebet okozott csalást is, és áldott az az ember, aki pontosan tudja, hogy ezeket az utakat nem illik megspórolni. Rengeteg ember járja úgy az életét, hogy megspórolja azokat az utakat, amelyeket a hit soha nem akarna megspórolni. Vannak kellemetlen, vagy kényes, vagy nagyon nehéz utak a hitnek az útján járó ember életében. Bocsánatkérések, mélyben rejtett dolgok előhozatala, aminek muszáj a világosságra kerülni, de aki ezeket megspórolja, az áldástól fosztja meg magát. Jákobban lehet gyönyörködni és az ő hitében. A legkényesebb és a legkellemetlenebb utaktól sem riad vissza, hanem arra néz, amire a hit gondolatvilága, az Úrnak az akaratára. És itt eszünkbe jut a 274-es énekből egy sor, hogy járd az utat, mit néked az Úr éppen adott. Járva az utat. Ez az egész fejezet előhozza azt a pontot is itt a tanításban, hogy olyan úton vezet Isten, amelyen nem csak örömek vannak. Vannak az ember életútján örömek, boldog pillanatok, de minden ember életútjában vannak nagyon-nagyon nagy mélységek, könnyek, völgyei, nehézségek, fájdalmak, veszteségek, bajok, tragédiák, és ezeken végig kell menni. Nem csak akkor kell az Istent követni, amikor jól megy dolgunk, és éppen nincsenek próbák, hanem akkor is az Úr útján kell maradni, amikor könnyek között megy az ember az útján, akkor is az Isten kezét kell fogni, amikor nagyon nagy nehézségen át vezet az az út, amelyen Isten bennünket vezet. Ezeken át kell mennie Jákobnak is, és testvér, hadd mondjam ki, hogy neked is át kell menned ezeken a dolgokon. Te járd azt az utat, amelyet Isten neked adott. Az 512-es éneket ezért választottam, mert a második verszakában benne van ez, hogy ad értenem, szeretnem, elrendelt utamat és minden parancsodat. Ezek nagyon fontos dolgok. Ez egy nagyon fontos kérés, amit az ének írója beleszőtt abban az énekben. Nem csak úgy élünk, mint a bolond gomba. Nem úgy kelünk fel, nem úgy járjunk az utunkat, hogy ahogy esik, úgy puffan, már erre megyünk, arra megyünk. A hívő ember tudatosan jár az uton. Hogyha akadályok, próbák jönnek, ha nehézségek jönnek, ha könnyek között kell menni esetleg egy éven keresztül, a hívő ember kér az Úrtól erőt, és járja azt az utat, amelyet Isten neki éppen adott. Nézzétek Jákobot! Itt már nem találjuk azt a ravasz Jákobot, aki a könnyebb úton mindig elosont korában. Nem választja a könnyebb utat, hanem azon az úton akar haladni, amelyik az Istentől rendelt út. És azon úgy halad, hogy értse és szeresse azt az utat. Vannak évek, amelyekre esetleg azt mondjuk, hogy nem szeretjük őket. Nehéz évek. Akkor kezd el imádkozni, hogy Uram, hadd szeressem a nehéz éveket is. Ad értenem a szenvedések célját, a vésőütéseknek a célját. Mibe kell formálódnom, és add, hogy oda tudjam adni a szívemet a te véső csapásaid alá. Jákob odaadja. Itt van Ráhel halála. Meghal szülésben a szeretett feleség. Ugye fölkapja a bibliolvas ember a fejét, hogy hogyan? Az ősatyának, akit Isten kedvel, akit kiválasztott, akinek egy fantasztikus szerepet szánt Isten az üdvtörténelemben, ő nemzi Izrael törzsének 12 törzsfőjét, hogy pont a szeretett feleség hal meg? Miért nem egy másik felesége? Miért az, akit a lelkéből szeret? Nem tudjuk a válaszokat. Át kell mennie Jákobnak ezen a veszteségen, ezen a fájdalmon, de azt látjuk, hogy Jákob az Úrra néz, és Istentől kapott erővel hordozza és dolgozza fel ezt a gyárt. A köszöntő iga példabeszédek 20-30-as igéje volt, zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Ha végig nézed az ősatya életét, akkor tel is tele van az ő élete zúzódásokkal, sebekkel. Becsapják, megvezetik. Aztán talán egy ideig ugye az após a lábán bánik el vele, aztán vannak talán boldogabb évek, de amikor hazatér, Dínát, a lányát megszeplősítik. Két fia lemészárol egy kisvárost, ugye itt meghal Ráhel, és utána Józsefet a testvérek eladják rabszolgának, ő úgy hiszi, hogy meghalt, a legkedvesebb fiát gyászolja. Tehát tel is tele van az ősatya élete olyan dolgokkal, amiket lehet, hogy közülünk bárki egyiket se tudta volna komolyabban elhordozni. Ő neki meg zsinórba jönnek ezek. Isten soha nem követel hibát. Kinek-kinek kiméri azt a terhet, amire szüksége van a formáltatáshoz. És ezeken át kell mennünk. Szomorú, de nagyon komoly igazságok ezek. És megfogalmazunk néhány tanácsot itt, amikor nehézségeken kell keresztül menni, és Jákob élete drága példa erre, hogy ő nem esik bele ezekbe a csapdákba. Az első ilyen, hogy vigyázz az emberi gondolatokkal. Aki nem tud elfogadni egy veszteséget, egy tragédiát, az elkezd agyalni rajta, hogy itt jönnek az emberi gondolatok. Hú, ha nem indultunk el volna Bételből, nem az úton jön rá Ráhelre a szülés, akkor lehet, hogy nem lesz semmi baj. Nem kell elindulni ilyen irányba, hogy akkor mi lett volna, ha. Nem indulunk el ilyen irányba. Vigyázz az emberi gondolatokkal. Megállt, parancsolj ezeknek. Aztán nem szabad azt gondolnunk, hogy ha velünk valami rossz történik, akkor már nem is szeret az Isten. Ez a sátántól jövő erős kísértés. Van sok ember, aki elveszíti a szeretett házastársát, el kell temesve váratlanul a szüleit, akkor egyből jön a sátán, és belesugja a fülébe, hogy téged nem is szeret az Isten. És elhiszi. Hát el ne higgyük ezt a hazugságot. Isten megbizonyította, bebizonyította azt, hogy ő nagyon szeret. A legdrágábbját adta oda, és áldozta fel érte az Úr Jézust. Egy szülött fiát. Istennek a legdrágábbja, a legkedvesebbje föl lett áldozva, hogy neked elmondja, hogy ennyire szeretlek. Hogy a végsőkig elmegyek. És még azon is túl. Aztán ne engedd, hogy a rossz történések lefele húzzanak téged. Rengeteg olyan dolog történik a hívő ember életében, ami lefele próbálja húzni. Mint amikor rád akasztanak nem tudom hány horgonyt a tengerbe, és úgy érzed, hogy mindjárt elmerülök. Ilyenek a gondok, de ne engedd, hogy ezek lefele húzzanak. A hitnek a próbája legyen a hited erősödésére. A hitnek az edző termei a próbák és a nyomorúságok. Nézd fölfelé, és a te hited meg fog erősödni a bajokban és a nyomorúságokban. Gyászés, temetés témája jön elő ebben a 35-ös fejezetben. Egészen pontosan 3 haláleset is van a fejezetben. Egy hete vasárnap olvastuk a fejezet első szakaszát, és ott is volt egy haláleset, hogy ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája, és ugye eltemették egy tölgyfa alá, és azt a siratás tölgyfájának nevezték el. A fejezet 8. versében volt, itt a 19-es versben olvasunk Ráhel haláláról, és a fejezet végén ugye Izsák haláláról. Egy fejezetben 3 halál. 3-szoros gyász. És fontos erre is figyelni, hiszen amikor Isten egy-egy történetet elénk ad, akkor mindig azért van az leírva, hogy tanítson. Amikor előjön egy ilyen fejezet, ahol előjön a gyásznak és a temetésnek a témája, akkor mindig oda kell figyelni arra, hogy mit is gondol erről Isten. Jó azt látni ebben a fejezetben, hogy nem látjuk a két végpontnak, a két rossz végpontnak egyikét sem. Ugye az egyik végpont, amikor valaki megpróbálja úgy hívő emberként a gyászt semmibe venni, hogy ó, hát tulajdonképpen én könnyen fölemelkedem ezeken, nem tudunk könnyen fölül emelkedni a gyászon. A hívő ember annak ellenére, hogy hisz a feltámadásban, az örök életben, a viszontlátásban majd a mennyekben, ez nem azt jelenti, hogy mi kedélyes mosolyjal áldogálunk a ravatalnál. Nem. Mert a hívő embernek is fáj. És a hívő ember is sír. De máshogy sír. De nem találjuk meg a másik végpontot, és ez a gyakori testvérek egyébként, még sajnos bibliolvasó emberek között is, a túlzott gyász, amikor valaki nem tudja feldolgozni a halálesetet. A túlzott gyász. Nem találjuk meg ebben a fejezetben ezt a túlzott gyász, hogy Jákob vagy a szerettei teljesen összeomlanának, teljesen megállnának az ő útjukon. Megvolt a halál, megvolt a temetés, megvolt a siratás, és megtartották a gyász, de utána haladtak tovább az útjukon. Debóra halálánál is, Ráhel halálánál is, Izsák halálánál is. Ha végig nézitek az egész Szentírást, és megnézitek azokat a történeteket, amelyekben valaki meghal, egy fontos bibliai szereplő, és például, hogy mekkora gyászt ültek felette Izrael fiai, egy döbbeneteset találunk, ami lehet, hogy talán a mai ember így megbotránkozik, hó, hát csak ennyi, 30 napos gyászt ír a Biblia. 30 naposat. Nem egy éveset, 5 éveset, 10 éveset, és ilyen vég nélkülit. 30 napig gyászolták Mózest, Józsefet is már odaérünk, és sorolhatnánk még, és nem azt jelenti, hogy utána aztán félretették, elfelejtették, hanem ez azt tanítja, hogy ne engedd magadat a gyász fájdalmába bennmaradni. Gyászold meg nyugodtan a halottadat, de ez ne legyen egy végtelen idő, hanem legyen egy lezárható időszak, és utána haladj tovább azon az úton, amelyet Isten, az Úr adott neked. Nézd meg ezt a fejezetet. Jákob így cselekszik, erre ad példát, és a hitéből így tud cselekedni. Minden gyász csak az Istennel hordozható el, és csak az Istennel dolgozható fel. Mert nehéz feldolgozni, nehéz elhordozni annak a terhét. Nem mondja a Biblia, hogy könnyű. De az Istennel a gyász elhordozható, feldolgozható. És Istennel lehet tovább haladni. Jákobnak a hite kitűnik, hogy nem omlik össze. Megsiratja ugye a szeretett feleséget is. Emlékoszlopot állít. Ez is egy nagyon különös üzenetet hordoz. Az emlékoszlop mindig a hálának a jele a Bibliában. Ahol emlékoszlopot állítottak, ott mindig valami hálát akartak kifejezni az Ószövetségben. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jákobnak a gyászában olyan erős volt a hite, hogy azt az üzenetet kommunikálta le, hogy ő a gyászt az Isten felé hálával éli meg, hogy azért ad hálát, amennyi adatott, és nem azért háborog, amennyit még esetleg elvettek tőle. Más megközelítése van a hitnek. Mert a hit gondolatvilága az Isten mértékéből indul ki. Egészen más ez a hozzáállás, mint ami sok-sok ember szívében tapasztalható. Nem marad Jákob végleg a gyásznak a fájdalmában, hanem halad tovább az útján. Megtanulta Istentől azt a tanítást, hogy a hívő ember elengedi a halottait, rábízza őket az Isten örök szeretetére, kegyelmére, és hitben járja tovább azt az utat, az Isten kezét fogva, amelyet Isten adott neki. Nagyon nehéz ez, nem könnyű, ez sehol nem mondja a Biblia, hogy könnyű, de az Úrral elviselhető, feldolgozható mindig a gyász. Jákob hite gyönyörű példa erre. Testvérek, ahol összeomlás van a gyászban, ott ennek különböző okai vannak. Ahol összeomlás van, ott lehet az az ok, hogy valaki nem az Úrral gyászol. Nem vonta bele Istent a gyászába. Amikor valaki a gyász fájdalmát, a könnyeit imádságban rendszeresen az Istenhez odaviszi, ezt jelenti az Istennel gyászolni, akkor szép lassan Isten előtt a vele való közösségben begyógyulnak a sebei. Ha valaki nem az Istennel gyászol, nem viszi oda a gyász terhét imában. Nem önti ki a szívét Istennek. Nem az Úr előtt sírja ki magát. Ott meg szokott hosszabbodni, ugye, mert valaki berekeszti magát a gyászfájdalma alá, és nem lett feldolgozva. És ezért van az, hogy néha láttok, ismertek embereket, akik 20, 30, 40, 50 éve eltemették a szeretett családtagjukat, de nyomát nem látott, hogy ezt feldolgozta volna. Ha szóba kerül, egyből sírógörcsöt kap, egyből nem dolgozta föl, mert nem az Úrral hordozta a gyászt. Aztán lehet még ugye ok a hiányos hit. A Herebegi Kátén tanítja, hogy a hit az bizonyos ismeretből is áll, nem csak Isten iránti szívbeli bizodalom. A hitünk egyrésztről az Isten iránti bizalom, másrésztről bizonyos hitismeretek a Biblia alapján. Aki nem áll erősen az Isten igének a tanításában, ott hiányos a hit. Nincs mire támaszkodni. Fontos, hogy olvasd a Bibliát. Ezért szoktam sokszor mondani, buzdítani mindenkit, hogy Bibliánk azért van, hogy olvassuk. Hallgassuk az ige hirdetéseket. Hallgass ige magyarázatot. Minél többet. Olvasd az igét. Legyen mire támaszkodnod, hogyha baj van. Legyen a hitednek egy tartalma, egy hitismereti tartalma, ahonnan te, amikor baj van, erőt tudsz meríteni. De ha nincs, akkor, hogy egy üres pázból nem tudsz kihozni ennivalót. Senki nem tudja. Vannak-e tartalékaid? Rengeteg ember jár kell hiányos hittel, hiányos a hitismerete, és nem veszi észre, hogy rengeteg erőtlensége a lelki életben abból fakad, hogy nincsenek lelki tartalékok. Nem tudja előhozni a lelkének a spájzából azt az erőtartalékot, amit kellene, mert nem ismeri az igét. És még lehet oka az összeomlásnak egy helytelen kötődés is az elhunyt szeretett családtaghoz. Egyszer a testvéreknek elmondtam már jó pár évvel ezelőtt, itt temettem Ajkán egy idős asszonyt, aki a lányával élt, és valami nagyon-nagyon helytelen kötődése volt anya lányának, ők ketten éltek együtt, Nem gyülekezeti tag, csak papíron reformátusok, úgyhogy én temettem, ezért nem ismertük őket, nem is gyakorolták a hitüket, de ez a lánya, aki már idősebb volt, ő is eltemette, szegény az édesanyját. Olyan helytelen kötődés volt, hogy gyakran egyébként a városban kézenfogva együtt ment anya és lánya, akkor, amikor a lány már volt 50-valahány éves. Tehát így képzeljétek el, nem tudta feldolgozni az édesanyja halálát, hónapokig ide járt a parókiára, egy éjfélkor fölhívott, hol van az édesanyám. Utána eljött, megátkozott engemet itt a parókia teraszon, hogy Isten elvette az ő édesanyját. Nem tudta feldolgozni, mert nem az Úrra nézett. Nem volt mibe kapaszkodja, se hit, se hit ismeret, se az Isten iránti bizalom. Különös történetek ezek, amikor egy-egy ember levezeti egy másik emberen, egy hívő emberen, egy lelkészen az Isten felé levő haragját. Nem haragszunk az ilyenekre, sajnáljuk. Sajnos nem ott keresi a vigaszt, ahol készen van az ő számára is a vigaszt, de nem ott kereste, nem oda haladt vele. Jákobnak az élete sziklaszilárdan áll. Megvan az Isten iránti bizalom is, akkor is, hogyha a szeretett feleség távozott az életéből, és megvan a hit ismeret anyag ott a lelkében, ahonnan ő tud előhozni vésztartalékból bármikor, bármennyit, amennyire szüksége van, és így könnyezve, de halad tovább az útján. Az útján Izsák felé. Nem torpan meg. Úgyhogy itt azt olvastuk volna, hogy Jákob pedig akkor itt lesátorozott, abba hagyta az apja felé levő útját, és itt megállt másfél évre, és utána folytatta. Na akkor kitűnt volna, hogy hát Jákobnak bizony itt megrekedt az útja, nem volt ereje, hogy tovább folytassa a hit útján való menetelést. De nem olvasunk ilyet. Vigyázz a szívedre, és figyelj oda a hitedre. A hit gondolatvilág egy nagyon drága téma, kimeríthetetlen beszélni arról, hogy milyen is az a gondolatvilág, amivel a hívő ember az Isten kegyelméből jár. Teljesen más, mint a természeti embernek a gondolatvilága, hogy ez egy bibliai kifejezés, az óemberünk, a természeti emberünk, a megromlott emberi természet, az Istentől elszakadt természet van így fogalmazva a Bibliában, hogy a természeti ember, annak más a gondolatvilága, mint a hívő ember gondolatvilága. Ráhel szülésekor a névadásra figyeljünk oda, ugye Ráhel, a haldokló Ráhel Benóninak nevezi el a fiát, ez héberül azt jelenti, hogy a szomorúságon fia. A szomorúságon fia. És Jákob ezt a névadást írja felül, és azt mondja, nem Benóni lesz. Nem közlünk ilyent egy életen keresztül utána, hogy a fiamnak a neve hordoz valami olyan látást, amely nem a hit útját dicsőíti, nem lesz ilyen, felülírja, és Benjáminnak nevezi el. Ez azt jelenti, hogy jobb kezem fia, boldogságon fia. Figyelitek ezt a névadást? Egy olyan gyászban, amely Jákobnak nagyon nehéz lehetett, és nagyon fájhatott neki, egy olyan gyászban is ennyire ragyog a hite, hogy azt a kisfiút, aki megszületik, amikor a szeretett feleség meghal, elnevezi jobb kezem fiának, boldogságon fiának. A hit túllát sok mindenen, amin a természeti ember nem tud túllépni, sem nemhogy túllátni. Jákobot, ha ránézett Benjaminra, nem a felesége halála emléke juttatta eszébe, nem az jutott róla eszébe, nem kezdett el sírni, amikor a szaladgáló kis Benjaminra ránézett, hanem a neve az ő hitének ragyogása volt, és így arra nézett, aki az életnek a fejedelme, Istenre. A természeti ember, a hiányos hittel rendelkező ember, az szomorú dolgokról tud elnevezni dolgokat. Emlékei szomorú dolgokhoz kapcsolódnak. Amikor a hit nevezel valamit, ott egészen mást találsz. Ráhelnek a hite egyébként, hogyha egy picit megpróbáljuk megfogalmazni a Biblia alapján, hogy hol tarthatott, akkor annyit tudunk Ráhel hitéről, hogy nagyon sokáig az apja bálványain csüngött. Ő lopja el ugye még a paddanarámból való eljövetelkor az édesapjának a házi bálványát, olvastuk ezt. Lábán keresi is Jákobon, hogy elloptad a házi bálványomat, keresi, nem találja meg, ugye Ráhel erre egy nyereg alá ráül, szépen nem derül ez ki, és ennek a fejezetnek az elején, itt már ugye évekkel vagyunk később, valószínűleg egy-két évvel később, az összehordott bálványok között gyanítom, hogy ekkor kerül elő, Ráhel hozza az apja házi bálványát. Nem ír részleteket a Biblia, de biztos, hogy Jákobnak, hát ha ezt rájött, hogy hát na itt van az a házi bálvány, amit rajtam keresett az após, akkor biztos, hogy rájöhetett, hogy az ő szeretett felesége nem az ősatyák istenébe vetett hiten csüng, hanem bálványok hitén csüngött nagyon sokáig. A hívő férj mellett is. Valószínűleg ekkor fordult ennek az útnak az elején, ott a sikemi cserf alatti bálvány elásáskor fordulhatott oda Ráhel hite Ábrahám, Izsák, Jákob istene felé. Aztán elindulnak, eljutnak Bételig, onnan Bételtől elindulnak Hebronba Izsákhoz. Ezt nem tudhatjuk, hogy talán egy éves időszak, de Ráhel valószínűleg a hitben még nagyon gyenge volt. Mert most kezdte el tanulni, amit Jákob már több mint 20 éve tanul az Istentől. Most kezdett el azon az úton járni, amin az ő férje már sokkal hamarabb elkezdett járni. És Ráhelnek a hiányos hite a szomorúságra nézett a haldoklás közben. Jákobnak az erősíte pedig az élet fejedelmére nézett még a halálban is. Az Isten győzelmére nézett akkor is, amikor körülötte mély fájdalom volt, ami őt körbevette. A hitnek a gondolatvilága mindig más. Máshonnan merít erőt. Másra néz. És máshogy dönt. Mint mindaz az ember, aki nem rendelkezik ezzel az erősíttel. Más nevet ad hitből, és ez egy félelmetesen komoly üzenet, hogy a halálban, a gyászban, egy nagyon nagy veszteségben, hogy a legdrágábbat veszíti el Jákob, ad egy ilyen nevet a születendő kicsinek. Boldogságon fia, jobb kezem fia. A hitnek a gondolatvilága mire néz? Tegyük fel a kérdést, mert ez bennünket érdekel, és tudnunk is kell, hogy mire néz a hit. Két rendíthetetlen dologra néz mindig a hit, Istennek a jellemére, és Istennek a szavára, ígéreteire, igéjére. Jákobnak ezeken az örök pilléreken nyugszik a hite. Annak az Istennek a jellemén, aki őt megszólította, elhívta, és annak az Istennek a szaván, aki ő vele beszélt, ígéretek, drága tanítások, az Isten igéje és az Isten jelleme, két alappillér, ezen nyugszik a hitünk, ezek nem változnak meg, minden meg fog változni. Eltűnik ez a föld is, amelyen lakunk, minden megváltozik. Ez a két örök változhatatlan, a hited ezen nyugodjék. Az Isten jellemén nem változik meg, nem lesz mássá, nem szeszélyes, nem ingadozóan szeret, örök, szilárd jellemű Isten, és az ő igéje, amely nem változik meg sohasem. Benne van az Isten jellemében az Isten ismeret. Emlékeztek arra az ígére, amit Jézus mond a főpapi imádságában, János 17.3-ban olvassuk, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedülig az Istent, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Örök élet egyelő az Atya ismerete plusz Jézus ismerete. Aki nem ismeri az Istent, annak ugye nincs örök élete. De aki nem ismeri Istent, nincs hova támaszkodjon, eleve egy pillér már kiesett. Ha pedig az Istent nem ismerjük, akkor a másik pillér sincsen meg, mert az Istent is az ő igéjéből tudjuk megismerni. Nézzétek Jákobot, hogy ő nem annak látja a halált, mint a többiek. Sőt, másnak látja magát az életet is, a halált is, mert a hit más lát kezdőpontnak, és más lát zárópontnak, végpontnak. Más lát súlyosnak, és más lát a hit súlytalannak. A hit tud elengedni dolgokat, amihez például a világ görcsösen ragaszkodik, hogy azt nem adjuk, de a hit tud ragaszkodni olyan lelki dolgokhoz, áldásokhoz, amelyet meg a világ enged el, hogy hadd menjen, nem érdekel bennünket, mert azt nem látjuk érdekesnek. Mert a hit másképp lát. És hadd térjek vissza erre a szóra, hogy élet. Ó, de sokszor lehetett ezt hallani emberektől, biztos ti is hallottátok már, beszélsz valakinek Jézusról, vonzódik is az evangéliumhoz. Jó is neki hallani, hogy Isten szeret, megbocsátja a bűnt, hív magához, hogy éljek vele tiszta életet, szent életet, és akkor jön a ellenérv, de sok lelkésznek mondták már, hallottam én magam is, ilyet a saját fülemmel, amikor odavágják neked. Ez mind szép, de én még élni akarok, és majd csak utána akarok megtérni meg az Istenhez csatlakozni. És ilyenkor így ide csapunk a homlokunkra, hogy mekkora sötétség. Nem az az élet, hogy kitombolom a életemet a bűnben, Isten nélkül, az nem él, nem az az élet. Mert az illető arra gondol, hogy a bűn gyönyörűségében még meg akarok mászózni. Ez jelenti szó szerint, hogy én még élni akarok, mielőtt hívővé leszek, megtérek. Hát a bűn gyönyörűséget ne hívjuk életnek. Az maga a halál. Az a kárhozat. Aki ilyen badarságot mond, hogy jó lenne megtérni, majd meg is akarok, mert szeretnék bemenni az örök életbe, ha de még én még akarok tombolni, az nem fog bemenni az örök életbe. Isten megszégyeníti az ilyen döntéseket, aki ki akarja játszani a kegyelmi időt, és még a bűn gyönyörűségét választja tudatosan, hogy na majd a végén majd gyorsan akkor Isten ugye így akarja átvágni az illetőt, mert akkor a végén majd gyorsan megtérek, és akkor én is ott leszek a mennyben, de előtte kiélvezkedtem a bűnben magamat. Hát ilyent Isten nem szokott megengedni. Ugye csak egy apró kérdést teszünk föl, hogy és tudod, hogy mikor jön az a pont, amikor hazahívó szó, és már nincsen ilyen, hogy ja, akkor gyorsan megtérek. Nem tudhatjuk, ez nem nálunk van. Lehet, hogy sok dátumot tudsz, de hogy annak a dátumát nem tudod, amikor a te életed hazahívó szava hangzik, az biztos. Ne próbáljuk az Isten kegyelmi idejét és az ő szeretetét így lebecsülni. Jákob azt látja életnek, amit az Istennel töltött. És azokat az éveket, amiket ő az Isten nélkül töltött, csalásban, ragadományszerzésben, emlékeztek Jákob élete elejére, azokat ő nem látja életnek. Azokat azt mondja, hogy ez kár és szemét. És Pál írja ugye az egyik levelében, hogy amit én korábban nyereségnek tartottam, azt most kárnak és szemétnek ítélem, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagysága mellett. Ragyogó bizonságtétel. Pál elmondja, hogy ő a rabbi, a farizeus, aki aztán olyan vallásos teljesítményt tudott fölmutatni, hogy mindenki csak füttyentett rá, azt mondta, hogy ja, hát én azt a Krisztus nélküli életemet, amit értem, mint nagyon kegyes, nagyon vallásoskodó ember, azt kárnak és szemétnek ítélem, az semmi, az nulla. Amellett, amit megismertem, Krisztus ismerete mellett, az nem élet, az semmi. Ez az élet. Jézussal. Tudjátok, amíg valaki ide el nem jut, addig tud ilyen badarságokat mondani, hogy előbb élni akar, és majd utána akarja Krisztust választani. Jákob más lát súlyosnak, és más lát súlytalannak. Más lát életnek, és másod látja a halált, mert a hit fantasztikus ismeretet ad neki. Tudja, hogy a halál egy ajtó, amelyen átmegyünk az Isten világába. Hiszi a boldog találkozást Ráhellel, és ezért az ő gyászának a feldolgozása is ebből a hitéből fog fakadni. A világ az anyagi előnyöket, ennek a világnak az előnyeit nem tudja elengedni, a hit azokat elengedi, de a hit nem tudja elengedni az igét, az Isten ígéreteit, a kapott kegyelmet, a kapott fehér ruhát, a kapott új szívet, az üdvösséget, a kapott hitet, mert ezek a legdrágább kincsek. Ezek nélkül éltünk, Isten nélkül, most, hogy megvannak, ezek a legdrágábbjaink. Jákobnak is nagy vagyona mellett a hite, az ősatyák Isten, akivel kapcsolatban van, szövetségben van, a legdrágább kincsei. A hit mindig más szempontok szerint dönt, cselekszik, értékel, nem a világ véleménye szerint, nem önző érdekek szerint, hanem mindig az Úrtól tanult értékítélet szerint. Kedves testvér, tanuljunk Jákobtól. Tanuljatok ti is Jákobtól. Neki fontosabb volt egy bocsánatkérés miatt, gyalog junyájakkal, kisgyerekekkel utazni 4-5 hónapon keresztül az édesapjához Hebronba, mert az a hit útja volt, még hogyha kellemetlen, nehéz volt is, de az egy kihagyhatatlan út volt. És tudjátok, csak szeretném zárójelbe ide tenni, hogy mennyi ember mondja, hogy nem ér oda az Isten tiszteletre, mert neki dolga van. Hát Jákob ugye egy 5 hónapos utat letudott gyalog, szoktatós jószágokkal, mindennel, és azok gondozásával való feladatok temérdek sokaságával együtt, hogy találkozzon Izsákkal, mert az a hitnek az útja volt. Mennyi ember fog majd az utolsó napon úgy odállni az Isten elé, akkor számon lesz kérve, hogy miért nem értél oda soha az Isten tiszteletre? Hát mert dolgom volt mindig. És fontosabb volt az üdvösségnél. Mi volt fontosabb az üdvösségnél? És akkor jönnek ezek, hogy aludtam, foci meccs, hétvégi ház, akkor kellett lekaszálni a füvet, meg megmetszeni a fákat, és hadd ne soroljam még ugye a badarságokat, amiket mi az üdvösség helyett tudunk választani. Ugye amikor súlyozunk, akkor egyből rájövünk, hogy nem jól döntöttünk. Jákob megtanult súlyozni, és tudta, hogy mi az, ami súlytalan, hátráptolató, és ami súlyos, és a hit útját választotta. A Zsidók 11-ből volt az alapigénk, és bár sok mindent mondtam magyarázatként erről az igéről, most hallgassuk meg újra, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Jákob végig ez alapján cselekszik. A nem látható Istenbe vetett bizalma alapján, amit az Isten jellemére épít, hogy milyen az Isten, igazságos, szent, egy igaz bíró, aki előtt el fog számolni a dolgaimmal a 20 évvel ezelőtti csalásról is, ha azt itt most nem rendezem Izsákkal, de szeret ez az Isten, megbocsát, de azért megvannak ugye a dolgok, amiket elvár tőlem, akkor hit útján járok, akkor azokat megcsinálom. Bocsánatot kérek. Elmegyek Izsákhoz. Belenézek a szemébe, bár hogy a szegény öreg Izsák vak volt már 20 évvel korábban is. De Jákob megáll az idős édesapja előtt, és megbeszéli a megbeszélni valót. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A gyászában látszik, hogy a feltámadás, az örök élet, Istennek, mint az élet fejedelmének az örök csodái létéről való meggyőződése alapján cselekszik. Tud így sírni, gyászolni, elengedni. Testvér, mi tudunk így? Van-e nekünk ilyen hitünk? Van-e olyan hited, mint Jákobnak, vagy olyan hited van, mint a világ fiainak, hogy hát a kézzelfogható előnyöket választod mindig? Milyen, amit gyártunk? Miből merítünk erőt? milyen pillérei vannak a hitünknek. Annyi minden kérdés nekünk szegez ez a picike szakasz, amit olvastunk. A Jákob útja hebrónbai zsákhoz. Befejezem. Nézd Istennek a döntését, amelyet Jézusban meghozott. Ha váltságot nézitek, akkor emberi mérték szerint, amit az Isten cselekszik, emberi gondolat szerint az Isten cselekedete, ugye egy badarságnak tűnik, hogy Isten, akinek a bűnbe esett ember adós, Isten az ő szolgáljon az adósért. Ő fizesse ki az adós adósságát saját magának. Ki csinál ilyet? Isten. De Isten mértékével ez csodálatos. Isten mértékével a váltság, hogy az Isten szolgál az ő ellene fellázadtakért, ő hoz áldozatot. Ő lesz emberré, szenved, iszonyú szenvedéssel, hogy eleget tegyen a szeretteiért, akiket szeret, bár elhagyták és föllázadtak ellene. Isteni mérték szerint ez csodálatos. Hogy ennyire szeret, hogy a legvégsőkig elmegy azért, akit szeret, érted. Jézus Krisztus evangéliuma úgy ragyog előttünk, hogy ugye Jézus a hit szerzője és beteljesítője. A Jézus hite a válság véghez vitele. Erre sarkalta az Istent az ő szíve, és Jákob ebből a hitből hisz. Ennek a hitnek a mértékével dönt és cselekszik. És ugye itt azt olvassuk a Zsidók 11.2-ben, hogy ennek a hitnek az alapján nyertek jó tanú bizonyságot a régiek. Tehát akinek ilyen hite van, az Istentől tanú bizonyságot kap. Az Isten kiáll mellette, és pecsétet tesz, hogy na ebben gyönyörködöm. Na ez az a hit, amiben gyönyörködöm is. Isten gyönyörködött Jákob hitében. A mi hitünkben tudna Isten gyönyörködni ma, most. Tudna-e Isten gyönyörködni a te hitedben, amelyel támaszkodsz a téged megváltó, te értett szolgáló, áldozatot hozó Istenre? Van-e nekünk ilyen hitünk, amelynek ilyen fantasztikus gondolatvilága van, nem a világhoz igazodik meg a mulandó dolgokhoz, hanem Isten igéjéhez és jelleméhez? És a történettel zárom. John Bunyan nevét sokan ismeritek. Szeretettel ajánlom mindenkinek John Bunyannak a könyveit. Magyarul is megjelentek a könyvei. Egy 17. századi nincstelen üstfoltozó mester volt. 1628-ban született ő. És nem tudott olyan jól írni, olvasni. Később aztán jobban megtanult, de olyan 2-4 évet járatott iskolába. Az édesapja vándor üstfoltozó volt. Ő is az lett. 16 évesen szolgált a parlamenti seregben, ugye angol úriemberről van szó, és 1649-ben megnősül, és képzeljétek el, hogy az a szegény lány, akit elveszt, annak az egész hozománya 2 könyv volt, 2 lelki könyv, a teljes hozomány ebből a 2 könyvből állt. Az egyik a Hogyan mehet be az ember a mennybe című könyv, és a másik pedig a Kegyesség gyakorlata. Abban a korban a puritán írók 2 könyve, amit elolvasott, és annyira mély hatást gyakorolt rá, megtér, prédikátor lesz. Ugye úgy szoktuk hívni, hogy paraszt prédikátorok, ugye az egyház történelmészek így hívják azokat a képzetlen, de Istentől elhívott, és Isten lelke által megragadott prédikátorokat. A felesége 6 év házasság után meghal, 2 kislányt szült neki, az egyik a kettő közül vakon született. De ez a csodálatos prédikátor szolgál, pont onnantól, 1655-től lesz lelkész, ahol elveszíti a feleségét. Aztán börtönbe zárják, hogy engedély nélkül prédikál, és nem az anglikán liturgiát használja, úgyhogy 12 évet lehúz a börtönben, és megírja, hogy a legjelentősebb, leghíresebb műveit, ugye Szent Háború és a Zarándok útja, ami egy allegórikus regény, hihetetlen csodálatos, még Móricz Zsigmondra is nagy hatást gyakorolt. Csak abban az első 100 évben, miután megírta, 97 kiadást ért meg csak Angliában, és rengeteg nyelvre lefordították, magyarul is kapható, a Zarándok útja, a Szent Háború, mindenkinek ajánlom, fantasztikus könyvek. Aztán szabadon engedik, ugye 60-tól 72-ig van ő börtönben, 3 évig megint lelkész, aztán megint bezárják 6 hónapra a börtönbe, és akkor a népszerűsége már, hogy akkor kiengedik 75-ben, és onnantól kezdve 88-ig él, még 60 éves korában hal meg, nem zárják már börtönbe. Az egész élete, mint Jákobé, tele van veszteséggel, bánattal, de ha ránézel közelebbről erre az életre, akkor a hit gondolat világa tükröződik benne. Bánatban, veszteségben ő szerette az elrendelt útját, szerette az Isten igéjét, és haladt azon az úton, amelyet az Isten adott neki. Nem volt könnyű út. A hit útja sosem könnyű, de ez az egy út vezet az életbe. Te ezen az úton jársz. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, Jákobnak az életét, amelyet szemlélhetünk, amelyről tanulhatunk. És köszönjük Jákob hitét, amelyet elénk ragyogtattál, hogy hitünk szemei meglássák azt a hitet, amely Jákob szívében ott volt. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen hatalmas változást tudsz munkálni egy ember életében. Hogy abból az önző, gazember csalóból ilyen fantasztikus, hitben járó ősatyát formáltál. És Urunk, köszönjük, hogy itt van nekünk is a reménységünk, hogy belőlünk gazemberekből, hitetlenekből, képmutatókból, te a kegyelmedből ugyanígy tudsz formálni hívő embereket, Isten gyermekeit. Bennünk is elvégzed azt a munkát, amit Jákobban elvégeztél. Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk őt a mélységekben, veszteségekben, és láthatjuk a ragyogó hitét a névválasztásban. Mire nézett az ő hite, akkor is, amikor körülvette a gyászfájdalma, a veszteség? Mire nézett a hite, amikor egy-egy útra kellett vállalkoznia? Olyan jó nézni ezt a hitet, amely örök igazságokra támaszkodik, amely úgy hoz döntést, hogy a te szavadra néz és jellemedre néz, és úgy lát túl a halálon, hogy rád néz az élet fejedelmére. Urunk, add nekünk ilyen erős hitet, amilyen volt Jákobnak. Add, hogy a mi hitünk is így ragyogjon az emberek előtt, a tetteinkben, a szavainkban, a döntéseinkben. És Urunk, tudjuk, hogy ez a világ értetlenül néz a hívők szavaira, értetlenül néz ránk sokszor a világ, amikor beszélünk rólad, a döntéseinkről, a rólad való bizalmunkról, a beléd vetett bizalmunkról, és bolondnak tartanak, megbotránkoznak ezen. De köszönjük, hogy mi ezen a hit útján járhatunk, amerre elhívtál, amelyre tanítasz. Adj nekünk ilyen hitet, bizonságtevő szívet és ajkat. És az, hogy ragyogjon a mi hitünk bánatban, betegségben, gyászban, fájdalomban, de örömben is, és az, hogy járjuk azt az utat, amelyet nekünk te az Úr adtál. Áldott légy, hogy Jézus Krisztus ezt az utat kikövezte, és mi őt követhetjük. Légy betegjeink gyógyítója, hozzád kiáltó szabadítója, életünk vigasza, Ura, királya. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a szíve, fohászát, imádságát vigye oda Krisztus elé. az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk az 512-es dicséretnek a 4-es, 5-ös versei, utána a himnuszt énekeljük fennállva a kivonulás előtt, tehát 512-es ének 4. 4. és 5. versei, te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek.
De szívig nem lehet, téged.